testvérek, akik elmúlt két napban is velünk tartottak a dírumon. Valami ilyesmit próbáltunk meg véghez vinni, hogy Krisztus három eljövetelét három napon emelkedjük át. Az elsőt 2000 évvel ezelőtt, a másodikat, vagyis 2018-ban most, a mostani előkészületünk, átvettünk is karácsonyunk, és a második eljövetele lenne a mai nap témája. De azok is, akik most kapcsolódnak be, azok is tudnak ebből profitálni, hiszen minden rendben időszak arról szól, hogy készülünk Krisztus második eljövetelére. Az életünk a két eljövetel között zajlik éppen most, és arra próbáltunk meg valahogy ráérezni, hogy a mi életünk, a hétköznapjaink, a legegyszerűbb teendők, a legegyszerűbb dolgok is az életünkben, az üdvösség történetnek a részei. Nincsen jelentés nélkül semmilyen tettünk és történés az életünkben. Mind-mind az isteni nagy tervnek a része, semmi sem véletlen, nincsenek véletlenek az életünkben. És ott van a mi szívünk ebben a nagy tervben, ami tud így vagy úgy dönteni Isten mellett vagy Isten ellen. Most este a jövőbe tekintünk, remélt is tájgöm segítségével, nem is tudományos, fantasztikus elméletek, illetve tervek segítségével, hanem a Biblia segítségével. Kedves költőm, Pilinszky János nagyon sokszor érzett rá, nagyon érző szívvel a dolgok lényegére. Mondják sokan, hogy nem csak ő, hanem általában az írók és költők sokszor átveszik a teológusok helyét, akik valamilyen divatot követnek inkább, vagy ki tudja milyen szellemi lényt, aki Istentől elfordította őket, és ilyenkor sokszor a költők, az írók, akik az igazi teológusok. Ilyen például Dosztojevszki is. Pilinszky János azonnal nagyon sokszor ráérzett arra a valóságra, amit minket körülvesz, meg itt szenvedte maga bűneivel együtt, mégis egyfajta prófétai alkat. Mielőtt című verse első sora így kezdődnek. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra, mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. Mi sem tehetünk más, mint a költő, a jövőről mi sem tehetünk tényszerű, programszerű kijelentéseket, nem adhatjuk meg a jövőnek, vagy a végítélet napjának a napirendjét, hogy mi fog történni aznap. Azért sem tehetjük meg, és nem is kell megtennünk, mert maga az Úr mondja, sem a napot, sem az órát nem ismeri senki, csak az Atya, a Fiú sem. Ezért hát mi miért tudnánk, hogy mi fog történni. Ugyanakkor, ha nem is ismerjük a napi rendet, a programot, hogy mi fog történni tényszerűen, vagy milyen események fogják azt kísérni, lényegi tekintve mégis csak tudjuk, hogy mi fog történni. Mi lesz a lényege annak a napnak, annak az eljövendő egész korszaknak, ami utána következik. A költő úgy fogalmazza meg, hogy mezítelenségük felmagasztalása. Az ember, aki szakítva a tudás fájáról, ráérzel arra, hogy milyen silánynyá lesz azáltal, hogy elszakadt az Úr akaratától, mennyire zuhátlan és sebezhető, és félni kezd, ez a mezítelenség, a másik mezítelenség által, Krisztus keresztjén, csodálatos fordulatot vesz. A Biblia nem úgy fogalmaz, mint a költő, a Biblia azt mondja, hasonlóak leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van. Vagy pedig a liturgia, a bor és a víz elegítésekor, vagy az áldozás utáni könyörgésekben gyakran fogalmazza meg, sokszor elengedjük a fülünk mellett, a szívünk mellett, és nem merjük elhinni a valóságát. Részesülünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. És akkor, amikor ez beteljesül, a jövő meg is szűnik. Nem csak gyász nem lesz, és sírás, és szenvedés, jövő sem lesz többé. Nem lesz a jövő beteljesületlen szorongó bizonytalansága. Többé nem lesz jövő, örök mai nap lesz. Isten titka ez, hogy hogyan fog megvalósulni. Az ember, aki Istentől elszakadt ilyen-olyan módon, megteremtette ennek az eszmének, ennek az ígéretnek az alternatíváját. Az ember, aki elszakadt Istentől, valamiképpen mégis ugyanarra törekszik, mert ez van a szívébe írva, szívének vágya az, hogy halhatatlan, és nem akár, hogy boldogan halhatatlan legyen. Azok az emberek, akik az evolúciós hipotézist itt nélkül hallják, azok kénytelnek azt elismerni, hogy az ember valóban olyas valami, ahogy a filozófus mondja, amin fölül kell kerekedni, illetve amin maga a természet kerekedik fölül. Amőba volt, aztán lett homo sapiens, és lesz majd valami más valamikor a jövőben. Valami teljesen más, mint ami most, ahogy az amőba is teljesen más, mint a homo sapiens, az ember. Ezt kell valljuk, mert ez a logikája az ő gondolatrendszerüknek. De a cél valami olyasmi, hogy az ember meghaladja önmagát, Istenné váljon az ember, aki nincs kiszolgáltatva a betegségeknek, a járványoknak és a háborúknak, aki addig él, amíg akar, és azt csinálja, amit akar. Istenné váló ember, halhatatlan és boldog. Sok akadály már elhárult az Istenné váló ember elől. Sok-sok könyv szól arról, hogy milyen sok mindent már az ember kiküszöbölt azért, hogy Istenné válhasson, vagy valami olyasmivé, amivé az ember válni fog az evolúció logikája szerint. Lassan kiküszöböli teljesen a hírséget. Manapság sokkal többen halnak meg az étkezés, az egészségtelen étkezés következményei miatt, mint hírségtől. Sokan éheznek, ezek tőlük a politikai berendezkedéseknek a következményei. Lenyúlják a vezetők a pénzt és az adományokat, ezért nem kapják meg a rászorulók, amit jószándékú emberek elküldenek nekik. Megszűntek a járvány, óriási csapás volt a betegségekre, amikor felfedezték a baktériumok világát, felfedezték a higiénia szükségességét, mennyi gyermek menekült meg azáltal, hogy egyszerűen csak kezet mostak az orvosok. Tudományos felfedezések sora áll ennek szolgálatában, egyre inkább az ember élete meghosszabbodik, úgymond, vagy legalábbis a korai halál elkerüli. Ott vannak a háborúk is még, erre is vannak ma már statisztikák, a híradóban azt látjuk, hogy minden a háború van szinte, de hogyha megnézzük, tehát minden élet fontos, mai nap, manapság sokkal többen halnak meg balesetben, illetve öngyilkosok többen lesznek, mint a háborúk áldozatai. Valamiképpen az emberiségnek az ellenségei lassan kiküszöbölik a betegséget, éhséget, a háborút, és nagyon sok minden áll ennek szolgálatába. Tényleg a higiénia felfedezés egy óriási embermentő dolog, és ezért nagyon hálás lesz, ez nem egy rossz dolog. Ugyanakkor ott van a géntechnológia, ami megint csak egy olyan lehetőség az emberiség számára, hogy kiküszöböljön minden olyasmit, ami az ember életet megszünteti, vagy megrövidíti. És tudjuk, hogy annak mi lesz a következménye, hogyha elszabadul. Az ember, akit egy másik szellem vezet, és nem az Isten, maga is keresi tehát a boldogságot, az örök és halhatatlan boldogságot. Mégis ezeknek az írásoknak, amik erről szólnak, van egyfajta pesszimista légköre, mint hogyha maguk sem hinnének igazán abban, amiről írnak, illetve annak analógiájára, hogy a kisgyerek kis baj, a nagygyerek nagy baj, így is az az ember, ami az ember meghaladott ember, az az új teremtmény, vagy igazából új valaki, aki már nem ember, a sokkal nagyobb problémákkal fog szemben állni, szembenézni, mint a ma embere. Tehát nem annyira a boldogság kecsegteti, ezt valahogy beismerik. Emellett egy másik nagyon fontos tendencia van a világban, amit úgy fogalmaznak meg egyre többen, hogy a kereszténységnek a kriminalizálódása. Valamikor még az előző pápa idején a Magyar Kurinon is megjelent egy ilyen cikk, nem hiszem utána, hogy pontosan mi is volt az, hogy mik azok a lépések, amik által a kereszténységet egyfajta ellenség kép kialakításával üldözésbe veszik majd. De 5 pontja van, aztán egy amerikai püspöknek, talán ez elég támpont ahhoz, hogy megtaláljuk. Illetve sok könyv is megemlíti azt, példákkal illusztrálva, hogy mi is az a kereszténységnek a kriminalizálódása. Azt, hogy a keresztényeket egyre inkább maradi embernek állítják be, aki a tudományos felfedezéseknek, a józan észnek az ellensége, vallási fundamentalista, aki nem engedi, hogy a géneket kijavítsák mondjuk egy beteg gyermekben, vagy a beteg szülők ne kaphassanak gyermekáldást, és azért, mert az Isten törvényekbe beavatkozik az orvos, és ezért ő egy maradi, tulajdonképpen nem is maradi, hanem ő ember. Mert sokak gondolkodásában már nem emberi gondolkodás van, hanem az embert meghaladó gondolkodás. Ezért nem is értjük őket. Ők már abban gondolkodnak, hogy mi lesz az ember után. Milyen lesz az, aki már nem lehet beteg, aki több száz évig élhet, mert a szerveit lecserélik más tervekre, vagy szintetikus implantátumokra. Igen, ilyen ambíciói vannak az emberiségnek. Ezért mennek a Marsra, ezért mutatják a hold sötét oldalát, hogy az ember meghaladja önmagát. És újra hangsúlyozom, hogy mindez jó, az ember kereső szíve mutatja a világmindenséget, próbálja feltérképezni, magához ölelni, megérteni, ez mind-mind jó. Csak mindig ott lesznek azok, akik ezt felhasználják, az emberiséget minden zsarolva, hogy miért ne lehetne egy betegséget megszüntetni, és ezért genetikai kísérleteket végezni, akár több embrió elpusztításával is, mert ez jó lesz majd az emberiségnek. Igen, ám csak addig mennyi embrió pusztul el. Ember, e még az ember. A jövőről nem sokat tudunk mi sem, de mégis van egy lényegi tudásunk. Van néhány támpontunk arra vonatkozóan, hogy milyen lesz a mi jövőnk. Szentírásból kapjuk ezeket az impulzusokat, és Szentírás segítségével tudunk felkészülni majd arra a nagy napra. Ilyen már említett Jánostól való idézet, amit sokszor olvasunk fel gyászmiséken is, vigasztalásul, hogy nem tudjuk, hogy mivé válunk, de az biztos, hogy amikor elváltozunk, olyanná leszünk, mint ő, mert látni fogjuk, ahogy ő van a maga lényegében, az Isten. Ha megnézzük a Szentírást, az Isten látásnak a történetét vizsgálva, akkor a paradicsomtól Jézusig nagyon sokféle megnyilvánulás van, de Jézusban egy olyan közvetlensége van az Isten látásnak, ami messze meghaladja akár még azt is, ahogy Mózes beszélgetett vele, hogy látták őt a próféták, vagy ahogy Ábrahám vendégül látta a Szent Háromságot. Meg kell tanulnunk a földi életünkben az Isten látás. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Isten ezennek a módszere, az iskolája. Tíz tisztaságára törekedni, tíz békére törekedni. Kérni az Urat, hogy tisztítsa meg a bensőnket. Látni az Isten. Mindenben keresni az Istent, hogy a látás nem egy fizikai dolog nyilvánvaló, hanem inkább egy spirituális. Akár a szentségimádáson, akár szent képekre tekintve, vagy a természetbe kirándulva meglátni az Istent. Gyakorolni azt, hogy az Istent lássuk, mert igazából ez lesz az örökké valóságnak a legnagyobb öröme. Most nem látjuk. Jézus maga is mondja, hogy Isten senki nem látta. Tehát ki azt mondja, látta az Istent, az nem Istent látta, hanem valamilyen megnyilvánulását, valamilyen, ahogy a próféták fogalmaztak, mint egy hátulról látta Istent, nem szemtől szembe, Mózes sem szemtől szembe látta őt. Jézus arcán ragyog fel az Istenség, aki látja őt, látja az Atyát, de igazából még ez sem az a teljesség, ami az örökké valóságban az osztály részünk lesz. Gyakorolni az Isten látást. Ez a mi feladatunk, és ezt úgy érhetjük el, hogy próbálunk törekedni a szív tisztaságára, az boldogság szellemére. Egy másik bizonyosság, megint csak a Szentírásból, hogy az utolsó napon előkerülnek az izgalmasság cselekedetei. Látjuk a képet, elválasztja a kosokat, Jézus a bárányoktól, az alapján, hogy ki az, aki gyakorolta az izgalmasság tetteit. Börtönben voltam, beteg voltam, meglátogattatok, éhes szomjas voltam, megelégítetek, beteg voltam, ismerjük mindannyian ezt a képet, az ítéletnek a nagy képét. És itt nem arról van szó, ne értsük félre, hogy a jutalom reményében kell nekünk ezeket a tetteket véghez hajtanunk. Az izgalmasság cselekedetének gyakorlása nem a jutalom miatt, hanem az izgalmasság cselekedeti természetünké kell válnia. Ezt is gyakorolni kell, nem megy magától. Sőt, nagyon nehéz időnként, főleg olyanokkal szemben, akik ellenszenvesek, vagy kifejezetten ártanak nekünk. De mégis természetünké kell válnia. És az mutatja meg, hogy ez azoknak, akik elnyerik az üdvösséget, természetévé vált, vagy esetleg a tisztító tűzben tisztolunk annyira, hogy azzá válik, mert megkérdezik, hogy mikor láttunk téged börtönben, vagy betegen, hogy meglátogathattunk volna. Nem veszik észre, mert a természetük, és nem a jutalom reményében csinálják, mert akkor már el is vették volna a jutalmukat a földi életükben. Aztán vannak még olyan még nehezebben megvalósítható lényegi valósága ennek a jövőnek, ami mire állt már, ami például a családi kötelék meghaladása, a kapcsolatok, emberi kapcsolatok meghaladása a szeretetben. Ezt is el szoktuk engedni sokszor a fülünk mellett, hogy aki nem szeret engem jobban, mint apját, anyját, feleségét, férjét, vagy bármely családtagját, nem méltó hozzám. Pedig Jézus ezt sem azért mondja, hogy sokkoljon minket, hanem azért, mert arra hívja fel a figyelmünket, hogy senki sem szerethet, anélkül, hogy ne lenne ő az első. Hiszen ő a szeretet, az Isten a szeretet, és aki szeretetben van, Istenben van. Ha mindenki más előbb van, mint az Isten, azt nem tudjuk szeretni, és az, amikor úgy érezzük, hogy Isten mint egy közöttünk áll, a között, akit szeretek, az biztos, hogy nem a szeretetnek az útja. Isten a szeretet, és ő az első. Isten imádni és szeretni, ebből fakad minden másféle szeretet. Aki nem érti meg ezt, aki nem gyakorolja ezt, előbb-utóbb kifárad, kialszik benne a szeretet. És ez megint csak nem azt jelenti, hogy nem szeretjük a szeretteinket. Ne értsük félre, akkor szeretjük a szeretteinket, hogyha Istent szeretjük először. És ez még inkább motorja lesz a kapcsolatoknak, még inkább izzó lesz a kapcsolat, akár a szerelem, akár a barátság, munkatársi kapcsolat, vagy bármilyen családi kötelék, sokkal izzóbb és valóságosabb lesz, hogyha hagyjuk, hogy Isten el az első. Szent Ferenc atyánkról mondták, hogy ő egy eljövendő kor emberének látszott. De ne úgy képzeljük el Szent Ferencet, mint az eljövendő kor embere, mint aki tudja a következő heti lottószámokat, mert a jövőből jött, vagy olyan technológia van nála, ami a jövő szüleménye. Szent Ferenc és a szentek nem azért látszottak egy eljövendő kor emberének, mert a jövőből lennének valamiféle titkos információi, vagy a jövőből jött volna, hanem például Szent Ferencnek a jövőbelisége az inkább az itt történethez kapcsolódóan egyfajta aggodalommentesség. Erről hallottunk ma az öröm meghirdetésében Pálnál. Ne aggódjatok semmiért, minden imádságotokban, könyörgésetekben, terjesztétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Adja meg nekünk az Úr, hogy mi is legyünk annak a jövőnek az emberei, amiről Krisztus olyan nagy örömmel és egyben az elutasítók miatt fájdalommal beszél evangélium napjain, amiért az életét adta mindannyiunkért. Legyünk mi is annak a jövőnek az emberei, mi is mutassuk meg az emberiségnek azt, hogy Krisztus arcvonásait viselve egyre inkább türelemmel és hűséggel alázottal viselve ezeket az arcvonásokat, hogy az emberek lássák rajtunk azt, hogy az eljövendő világ, a Krisztus által rettentett Istenben torkoló világ ilyen csodálatos és megéri. És akkor majd gyűjtünk magunk mellé olyanokat, olyan munkásokat, akik csak egy órát dolgoznak, de mégis elnyerik az egész jutalmat. És zárásképpen az egész verset felolvasnám, mert vannak benne még olyan motívumok, amik nagyon fontosak és összeillenek. Kereszt titka és a lakoma titka, amiben most részt fogunk venni, mert ez a lakoma is előképe a mennyei lakomának. Mielőtt. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi egymást. Az atya, mint egy szálkát, visszaveszi a keresztet, és az angyalok, a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. És a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer felszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.